Márta evangélium a 26. fejezetéből olvassuk el az első 13 verset. Máté evangélium a 26. fejezetének az első versétől a 13-ig. Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a húsvét ünnepe, és az ember fia átadatik, hogy megfeszítsék. Ekkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a vének a népvénei Kajafás főpap palotájában, és megegyeztek abban, hogy Jézust csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, hogy zavargás ne támadjon a nép között. Amikor Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás, vagy tékozlás, mondja más fordítás. Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni. Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük. Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő. Bizony mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Két fontos részt olvastunk itt a Máté evangéliumában most. Az egyik az Úr Jézusnak a szavai abban kapcsolatban, hogy készül a váltság halára, az ő megfeszítésére. A másik pedig, hogy erre ennek a temetésre, ahogy az Úr Jézus mondja, az asszony megkeni az Úr Jézust ezzel az olajjal. János evangéliuma és Márk evangéliuma is leírja ezt a történetet, és ott egyértelműen leírja a Biblia, hogy ez az asszony Mária volt, és ő volt az, aki megkente Jézust az ő temetésére, ahogy itt olvastuk. Az első néhány versben, amit olvastunk, arról beszél Jézus, hogy tulajdonképpen az ő élete, a földi élete véget fog érni. Több húsvétot is végigkövettünk az Úr Jézus életében, ahogy olvassuk az evangéliumokat. Ez az utolsó ünnep, amire készül, amikor tudja, hogy bekövetkezik az, amire erre a földre született, hogy életét adja az emberiségért, az emberekért, a világért, hogy megváltsa a bűnből a világot. A bűn átkától megváltsa ezt a világot. Nagyon érdekes, hogy hogyan készülnek húsvétra, mert az Úr Jézus ugye mondja, hogy két nap múlva lesz húsvét, amikor ezt a mondatot mondja. Érdekes megfigyelnünk azt, hogy hogyan készülnek egyes csoportok a húsvétra. Milyen különböző, milyen óriási kontraszt van abban, hogy hogyan készülnek a húsvétra az emberek. Látjuk az egyik csoportot, akik farizeusok, vezetők, a nép vénei, ahogy itt az ige mondja, ők úgy készülnek a húsvétra, hogy eltervezik, hogy megölik Jézust, és Lázárt is, a másik evangéliumokban ennek a történetnek kapcsán, leírja a Biblia, hogy Lázárt is meg akarták ölni, hiszen az Úr Jézus föltámasztotta őt, és ugyanúgy, ahogy Jézus is, Lázár is útban volt a véneknek, a farizeusoknak abban, hogy azt gondolták, hogy ha megölik, akkor az Úr Jézusról szóló tanítást eltörlik a föld színéről, magát Jézust eltörlik a föld színéről, de Lázár is útban volt, mert emlékeztette őket Jézusra, hiszen ő támasztotta fel. Gyilkos indulatokkal. Egy belső megegyezés közöttük a sötétség hatalmának a teljes kiáradását látjuk rajtuk, azt, aki, ami a húsvét Isten szabadításának az ünnepe lenne, nem erre készülnek, nem Isten szabadításának az ünnepén gondolkoznak, hanem azon, hogy megölnek két embert. Megölnek, mert az ő hatalmuknak, az ő pozíciójuknak, annak a hatalomgyakorlásnak, amit ők gyakorolnak, útba van ez a két ember. Aztán látjuk az Úr Jézust, aki készül a saját arra a halálra, amiért jött erre a világra. És látjuk a tanítványokat, akik nem értik, nem hisznek az Úr Jézusnak, nem hiszik el, hogy ez fog történni, nem tudják elképzelni. Egyszerűen, mint hogyha nem is hallanák az Úr Jézus szavait, úgy állnak az események körül. Egyedül Máriáról látjuk azt, hogy ő elhitte azt, amit az Úr Jézus mondott. Ő elhitte, és az, amit tesz az Úr Jézus megkenésével, mutatja az ő hitét, és azt is mutatja, hogy mennyire komolyan vette, amit az Úr Jézus mondott, és az ő hang nélküli vagy szó nélküli bizonyságtételét olvashattuk itt. Talán azért jó végig gondolni ezt, hogy ma is sokszor ugyanígy vannak az emberek, ma is így vagyunk, hogy vannak az emberek általában az ünnepek, különböző ünnepekre való készüléssel. Hogy óriási kontraszt van az emberek életében arra, hogy ki hogyan készül egy-egy ünnepre. Akár egy-egy húsvétre vagy karácsonyra, de említhetnénk más ünnepeket is, amit a Biblia említ, hogy hogyan készülünk, és hogyan gondolunk rá. És ugyanilyen nagy különbség van az emberek között, az emberi csoportok között, mint itt a Bibliában láttuk, hogy vannak, akik egész mást terveznek, mint amiről az ünnep szól, csak a saját életükkel vannak elfoglalva, csak azzal vannak elfoglalva, hogy hogyan tudnák az ő életüket még gazdagabbá anyagilag, emberileg, vagy a hatalmukat növelni, előbbre jutni valamiben. Nincs bennük semmilyen fajta alázat Isten felé, nem is gondolnak arra, hogy Isten számon kéri őket azokért a dolgokért, amiket gondolnak, amiket tesznek, ahogy ünnepelnek. Isten az Ószövetségben meghagyta a népének, hogy hogyan ünnepeljenek. Meghagyta, és itt még ugye az Ószövetség végén élünk, vagy élnek ezek a vének, akik az Ószövetség törvényei alapján akarnak élni, ezt tanítják. A farizeusok tanítják a népet. Azt olvassuk, hogy a legnagyobb tanítói bázis a farizeusok között volt, tehát a farizeusokból tevődött ki a nép tanítói közül egy óriási tömeg. És ezek az emberek nagyon jól tudták, hogy mit tanít a Biblia arról, hogy hogyan kell készülni az ünnepre, a húsvétre. Milyen szívvel, hogyan kell Isten elé állni. Hogy Isten elé kell állni. És ezt teszik? Ugye azt látjuk, hogy teljesen másra vannak elfoglalva. Annyira másra vannak elfoglalva, hogy gyakorlatilag az Isten fiát akarják megölni. És nem veszik észre, nem értik, sőt, azt gondolják, hogy jót tesznek. Nagyon fontos ezt végig gondolni ma is, hogy nagyon sok ember azt gondolja, hogy az ő élete jó irányba megy, avval, ahogy gondolkozik, ahogy él, de teljes mértékben Isten ellen cselekszik és él. És ez figyelmeztetés a mi számunkra is, hogy nehogy ilyenek legyünk. Nehogy valamilyen módon megvakítson bennünket ennek a világnak a fejedelme, hogy dolgokat, amiben teljesen másként kéne gondolkoznunk, máshogy kéne készülnünk egy-egy ünnepre, de nem csak ünnepre, hanem a hétköznapi életben is, abban teljesen megsötétedve, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy vakon csináljuk és gondolkozunk olyan életet élve, ami Isten ellen van. Hogy Isten ellenségeivel válunk azzal, ahogy élünk. De milyen nagy dolog az, hogy élhetünk egész másként is. Gondolkozhatunk egész másként. Készülhetünk minden napra, de minden ünnepre is azzal az alázattal Isten előtt, hogy hálát adunk azért, amit Isten elkészített a számunkra. Vagy amit leírt a Bibliában. És úgy készülünk olyan szívvel, hogy odaállunk Isten elé, és megvalljuk a mi bűneinket. nem tetézzük a bűneinket azzal, hogy folyamatosan szembe szegülünk Isten akaratával, hanem megalázzuk a szívünket előtte. És elmondjuk neki azokat a dolgokat, amiket ráhelyez a lelkiismeretünk, hogy rosszul tettünk, rosszul teszünk, rossz úton jártunk, rossz úton járunk. Egész más ez a gondolkozás, ahogy Máriának a cselekedetében látjuk, az alázatában, a megnyilvánulásában, a néma bizonyságtételében látjuk ezt a hozzáállást. Ilyen a mi szívünk, ilyen a mi életünk Isten felé, az Úr Jézus felé. Milyen jó lenne, ha nem csak az ünnepekre, de minden napra is úgy tudnánk készülni ezzel az alázattal, ezzel az Istentől való függésnek a gondolatával, hogy szeretnénk mindig függésbe lenni tőle, és megtenni azt, amit ő mond, hogy mi ennek a feltétele. Mi a feltétel rendszere, hogy az ő útmutatása, az ő függőségem maradva éljünk. Beszéljünk arról, hogy mit tett Mária ebben a szó nélküli bizonyságtételben, amiben azt látjuk, hogy ez szeretetből fakadt. Nem kényszerből, senki nem írta neki elő, senki nem mondta neki, sőt, látjuk, hogy milyen ellenállást vált ki a tanítványokból, milyen rosszalon nézik. Ő benne mégis volt egy olyan szándék, egy olyan akarat, hogy senkivel nem foglalkozott, nem kérdezett, hanem az ő teljes szeretetével fordult az Úr Jézus felé, és egy nagyon nagy értékű olajat öntött rá Jézusra. Itt a fejéről van szó, másik evangélium írja, hogy a lábán végigfolyt és a hajával törölte meg. Nem is ez a lényeg konkrétan, hogy hova kerül ez az olaj, hanem az a lényeg ebben, ami a mögötte van, Mária szívében. Az a szeretet, amivel látjuk, hogy ami mutatja, hogy megértette, hogy az Úr Jézustól ő milyen sokat kapott. Hogy mi az az élet, amit kapott az Úr Jézustól, ezért hálás, mert nagyon sokat kapott, egy új életet az Úr Jézustól. És tulajdonképpen ilyen lehet a mi életünk is, ha megértettük ezt, hogy a mi életünk is teljesen új életet kaphatott az Úr Jézustól, aki megértette azt, amit a 40. Zsoltárban néhány verset felolvasok, mert nagyon világosan fejezi ki azt, amit átélhet az Úr Jézussal az ember. Ahogy azt olvassuk itt Dávidról, aki ezt írja, vagy Dávid írja ezt magáról, várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Ezeket a verseket élhette át Mária is, és ugyanígy mi is átélhettük, akik megértettük azt, hogy mit kaptunk Istentől. Hogy mit tett Isten? Minden pontjában tulajdonképpen ez történt a hívő ember életében, hogy Isten meghallja mi kiáltásunkat. Meghallja azt a kiáltást, ami lehet, hogy nem fizikailag kiáltás, csak egy belső hang, vagy egy belső szívbeli kiáltás Isten felé, hogy szeretne az ember olyan életet élni, ami valódi élet. Amire azt mondja az ember, hogy emberi élet. Amiben nem az van, hogy állandó csalódások, bukások, a bűnnek az erőalka tönkremenetel, minden végén látja az ember a végének, hogy minden mögött ott van a tönkremenés, a halál munkálkodása. És amikor belátja ezt az ember a maga életére nézve is, és látja, hogy hova vezet az élete, akkor tud kiáltani, kiált Istenhez. És Isten keres bennünket már előtte is. Keres bennünket, milyen nagy dolog, amikor valaki visszhangra talál Isten keresése, és kiáltani tud. Kiáltani tud, és belátja azt, amit itt a Zsoltáríró mond. Hogy nem arról van szó, hogy egy kicsit más helyzetbe hozott bennünket Isten, hanem azt mondja, hogy a szakadék a kútnak, a veremnek a mélyére nyúlt le értünk Isten. Ott éltünk egy olyan iszabban, egy olyan sárban, egy olyan fertőben, ami elképzelhetetlen. Azt tudjuk, hogy azokba, amiről itt ír Dávid, azokba a kutakba dobták be az elítélteket sokszor. Ezek 10-12 méter mély olyan kutak voltak, ami vagy kiszáradt, vagy tiszta sár volt az alja, ahogy itt meg is említi a zsoltáríró Dávid. Akár állatokkal tele, akár azt is lehet mondani, hogy minden fénytől elzárva, mert még rá is tették a tetejét ennek a kútnak. És ott azt mondják, hogy egy-két nap alatt teljesen megőszült, aki oda került fiatal emberként is. Olyan volt az egész helyzet. Ez hasonlítja Dávid zsoltára a mi életünket. És nagyon találó hasonlat. Azt gondolom, hogy ha belegondolunk a saját életünkbe, nagyon találó hasonlat. Hogy ilyen a mi életünk Isten nélkül. Hogy ott élünk, sötétben, valaminek a mélyén, állandóan vergődve valamilyen sárban, valamilyen iszabban, elsüllyedve a bűnökben, az Úr Jézus Isten nélkül. És amikor fölismeri ezt valaki, és kiállt Istenhez, akkor megtapasztalhatja annak az örömét, hogy kiemeli ebből a sárból Isten. Hogy kiemeli ebből a sáros fertőből. Teljesen megváltoztatja az életét. Azt mondja, hogy szilárd a talajra, sziklára állítja lábaimat. Szikla az Úr Jézus Krisztus, az a szikla, akire ráhat az életünk, akiben van a szabadításunk. Erre készül az Úr Jézus itt, amit olvasunk, hogy ő meghaljon a kereszten. Ilyen lehetett Máriának az élete. Ez a hálás szív munkálkodott az életében, megértette, hogy az Úr Jézus őt is kiemelte abból a sárból, abból a fertőből, amiben élt. És ez a hála, ez a belső bizonyosság, ez vezette el arra a tettre, amit tett. Nagyon fontos kérdés, hogy ott van-e a szívünkben Isten felé is, az Úr Jézus felé ez a hála. Átéltük-e már ezt a szabadítást, hogy ki tud szabadítani bennünket Isten abból a fertőből, amiben éltünk, vagy élünk. Vagy azt gondoljuk, hogy világ ez nem vonatkozik. A másik az a fertőbe él, de én nem, mert én tulajdonképpen jó ember vagyok. Nekem semmi problémám nincs avval. Én nem vagyok, ugye, ahogy szokták mondani, a nagy bűnök elkövetője. Persze, biztos vannak kisebb-nagyobb olyan dolgok, amit rosszul tettem, de ezek a más életéhez képest kismiska. És ugye ez nagyon fontos, hogy tudjuk és megtudjuk, és már megtudtuk, már meghallottuk, sokszor hallottuk ezt, hogy Isten nem a másik emberhez képest vizsgálja a mi életünket, nem ahhoz képest, hogy a másik embernek nagyobb a bűne, mint nekem, hanem az ő tisztaságához, az ő szentségéhez mérten. Azt mondja már a törvény korszakában Isten igéje, hogy aki csak egy törvényt rosszul tesz, vagy nem tesz, nem valósít meg az életében, attól, abból a 300 valahány törvényből, arra méltó sújt le Isten ítélete. De mi általában azért ezt nem lehet mondani, hogy csak egy dologban vagyunk vétkesek, vagy egy dolgot tettünk volna rosszul. Tehát nagyon fontos, hogy szembenézzünk ezzel, hogy igazából akkor lesz hálás a szívünk nekünk is, ha megértettük, hogy milyen nagy Istennek az Úr Jézus Krisztusban a szabadításunk a mi életünkben, milyen nagy a szabadítása a mi életünkben, konkrétan az enyémben. Nem akkor, ha tudom, hogy milyen sok mindent tett a világért általában. Persze, az is nagy dolog, hogy Isten az egész világért küldte el az Úr Jézust, de számunkra, mindegyikünk számára a saját élete a legfontosabb. A saját életünk. Hiszen ezért vagyunk felelősek. Ezért fog bennünket Isten számon kérni, hogy mit tettünk azzal az élettel, amit kaptunk tőle. Hiszen az életet tőle kaptuk. Minden ember. Ha megértettük azt, amit itt a zsoltáríró elmond, ha megértettük, hogy minket is Jézus Krisztusban Isten kiszabadított ebből abból az életből, amiben éltünk, ebben a fertőben, ebben a sárban, a bűnök tömegében, akkor egy teljesen más életet fogunk élni, ahogy más éneket, más kotta szerint játszunk. Ugye szokták azt mondani, hogy milyen kotta szerint járja valaki az életét. Más kotta szerint fogjuk járni az életünket. Más lesz az a kotta, ami meghatározza, hogy mit csináljunk. Más lesz az az itiner, ugye így is lehet mondani. Az, aki vezeti az életünket, ő egy másikat ad nekünk, hogy merre kell menni, merre haladjon az életünk. És ez egy nagy örömöt, nagy hálát ébreszt az ember szívében. Hanem, ha nincs hála, ha ezt természetesnek vesszük, akkor nem értettük meg igazán, hogy milyen sokba került Istennek a mi szabadításunk, milyen drága árat kellett fizetni az Úr Jézusnak. Látjuk ezt a nehéz utat a kereszti, a keresztre. Amit az Úr Jézus elmond a tanítványoknak, az a két mondat, amit itt olvastunk, abban benne van az ő teljes szívének, lelkének a gyötrődése. Ez nem volt könnyű út az ő számára. Ez nem volt olyan, mint egy dicsőséges menet, hanem egy igenis egy nagyon szomorú menet volt, és egy nagyon nehéz menet volt az ő számára. Attól függetlenül nagyon nehéz volt, hogy tudta, hogy mi következik mégis. Amikor valaki tudja, hogy mi következik az életében, attól az könnyűvé válik. Megkérdezem a vizsgázókat itt, hogy tudják, hogy 8-án vizsgázni fognak. Attól az a vizsga már könnyű lesz. Mert tudom, hogy mikor lesz, mert hogy meg lesz. Ugye attól nem válik könnyűvé valami, hogy ismerjük az eseményt, hogy mi fog következni. Minek kell következnie. Sőt, azt gondolom, hogy sokszor pont azt teszi nehézé az ember életét, hogy tudja, hogy mikor következni. Pont azt tesz nehézé egy-egy eseményt, hogy tudja az ember, hogy ez be fog következni. Van olyan, aminél konkrét napot tudunk, így van például ugye ezek a vizsgakérdések, de vannak dolgok, aminél nem tudjuk a napot konkrétan, de ugyanúgy tudjuk, hogy be fog következni. Attól az könnyebbé válik, hogy tudjuk, hogy be fog következni? Nem. Nem válik könnyebbé. A Biblia azt írja, hogy az emberek nagy része az élete egy részét halálfélelemben tölti. Mert tudja mindenki, hogy meg kell halnia, és ettől fél és retteg. És az emberek mindent megtesznek, hogy elkerüljék. Ugye erről szól ezer évek óta, erről szólnak a különböző írások, hogy meg szeretné találni mindenki az örök élet elixírt. Ugye? Hogy valahogy itt a földön örökké élni. De a Biblia világossá teszi, hogy elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, és azután az ítélet. Ez egy biztos tudás, amit tudunk. Nem csak az Úr Jézus tudta magáról, mi is tudhatjuk ezt. Hogyan készülünk rá? Nyugodtak vagyunk? Megnyugtat bennünket, hogy tudjuk, hogy mi vár ránk? Akkor tudunk nyugodtak lenni, hogyha bizonyosak vagyunk az ítélet napja felől. Ha bizonyosak vagyunk az Úr Jézus Krisztusban hitáltal, hogy nem megyünk az ítéletre, hogy a János evangéliumában olvassuk, hanem az Úr Jézusban hitáltal átmentünk a halálból az életbe. És ezért nem kell rettegnünk az ítélettől, nem kell félnünk, hanem hitáltal bizonyosak lehetünk abba, hogy ez az esemény, ami következik, ez ami számunkra nem ítélet lesz, hanem az Úr Jézus befogad az ő országába. Befogad magához. Az ő vele való közösségbe kerülünk. Ennek a bizonyossága ad az embernek egy belső békességet. Egy örömet arra nézve, ami életet itt a Földön járunk. Egy örömet arra nézve, hogy tegye azt az ember, amit Isten mond, hogy tegyen. Végezzük a feladatainkat nap mint nap. Éljük az életünket. Azért, mert nem kell erre az eseményre úgy készülnünk, mint egy szörnyű ítéletre, hanem egy boldog találkozásra készülhetünk az Úr Jézussal, Istennel. Tehát nagyon fontos kérdés ez, hogy az Úr Jézus attól, hogy tudta, hogy mi következik, attól ez nem volt könnyű. A szenvedéssel való készülés nem volt könnyű. Az Atyától való elszakadás nem volt könnyű a számára. A bűn, a világ bűnének a magára vétele, annak, aki bűntelen volt, aki semmi bűnt nem követett el, akiben semmi bűnt nem találtak, akit senki nem tudott tulajdonképpen azért halálra ítélni, mert valamit rá tudtak volna bizonyítani, annak ellenére egy csomó hamis tanút állítottak. Mégsem tudták elítélni, csak egy dologért tudták elítélni, amikor azt mondták, hogy mivel Istennel egyenlővé tette magát, ezért halálfia. Semmilyen bűn nem talált benne se a törvényszék, se Pilátus, sem a főpapok, csak ezért tudták ítéletet. Ezért hozták az ítéletet, mert Isten eltette egyenlővé magát. Hiszen Isten fia volt. Isten fia, Jézus Krisztus. És nagyon nagy kérdés az, hogy ott van a szívünkben ez a hálás szeretet, mint Mária szívében volt, azért, amit tett érte Jézus. Még ugyan a kereszt előtt vagyunk, de az Úr Jézus az ő életében el tudta végezni már azt, hogy hálára indította az ő szívét, mert megváltozott az élete. Ugye olvastunk arról, hogy Betániában történnek ezek az események. Betániában élt ez a három testvér, akikről többször olvasunk a Bibliában. Egy olyan család, három olyan testvér, akik az Úr Jézus személyes jó barátai voltak. Nagyon jó kapcsolatban volt velük az Úr Jézus. És azt olvassuk itt, hogy ott van Betániában az Úr Jézus, ott van egy tömeg, nagyon sok ember van ott, és az Úr Jézus készül arra, hogy meghalljon, a többiek pedig egész más, hogy az előbb is mondtuk. A tanítványok is talán ebben az egészben egy jó együttlétet látnak, egy jó vacsorát, ugye azt olvassuk, hogy a Simon farizeus házánál ülnek együtt, és készülnek, és tulajdonképpen lehet mondani, hogy jó hangulat is van azáltal, hogy az Úr Jézus ott van velük. Ez egy mondata, amit mond, ez nyilvánvaló, hogy bennük felbújgatta azt a békességet, azt az örömöt, vagy azt a nyugalmat, ami volt. Aztán még valami felbújtotta a tanítványokat, hogy látjuk, Máriának a tette. Máriának a tette az nem egyértelműen pozitív az ő számukra. Nézzük meg azt, hogy milyen reakciót váltott ki a hallgatóságban, vagy az ott levőkben Máriának ez a tette. Ugye azt olvastuk, hogy a tanítványok ugye inkább jótékonykodással fordították volna ezt az összeget, ami egy nagyon értékes, Kenneth írja a Biblia máshol, hogy ez olyan értékes volt, hogy egy napszámosnak egy évi bére volt az ára ennek a Kennethnek. Tehát egy nagy értékű valami volt. És azt mondják a tanítványok, hogy hát kár volt ezt így elpazarolni. Kár volt ezt így elpazarolni, hogy kiönteni csak úgy, ráönteni Jézusra, ott folyik le a homokba. Mi értelme volt? Ők az árát nézték ennek a Kennethnek. Nem azt az értéket, ami Mária szempontjából az Úr Jézus maga volt. Ők azt az árat nézték, hogy ez nem ér meg ennyit, ez a Kenneth. Mármint, hogy az Úr Jézus nem ér meg ennyit. Hát ő is egy ember, itt ül közöttünk. Hát miért kéne ebből ekkora, hogy úgy mondjam, dolgot csinálni? Miért kell így elpazarolni egy ilyen értékes dolgot, amikor annyi minden másra lehetne ezt a pénzt használni? Ebben a legnagyobb kérdés ez, hogy mennyit ér Jézus Krisztus a mi számunkra. Itt azt látjuk, hogy Mária számára többet ért mindennél, hiszen előtte volt Lázár temetése, az ő testvérnek a temetése. Arra nem használta fel ezt a Kennethet. Vagy azt mondhatta volna, hogy a saját temetésére elteszi. Hiszen nyilván ők nem voltak gazdag család. Vagy akár lehetett volna mondani azt, hogy ez egy tartalékképzés is lehetett volna, hiszen ennek az ára biztosíthatta volna nagyon sokáig az élelmüket, hogyha megszorulnak, teszem föl, nincs mit enniük, akkor ezt a Kennethet eladva, ugye biztosíthatták volna az élelmüket egy darabig. És erre mondják a tanítványok, hogy ezért, mivel nem gondolkozik Mária logikusan, ezért tékozol, ezért elpazarolta azt, amilyen volt. És itt van ez a nagyon fontos kérdés a mi életünkre nézve, hogy mennyit ér nekünk Jézus? Az, amit adunk neki, az időnket, az erőnket, az anyagiakat, stb., amikor azt mondjuk, hogy ezt az Úr Jézusnak adjuk, azt úgy éljük meg, hogy elpazaroltuk, hiszen odaadtuk valahova, aminek sok értelmét nem látni. Nem látni a hasznát. Lesz haszna. Sokszor azt látjuk, hogy olyan, mintha ugye, mint a tanítványok mondják, ez egy veszteség, ez egy pazarlás, ez egy tékozlás. És a világ így nézi a mi életünket sokszor. A világ azt mondja, hogy amit csinálunk, most is például, hogy így együtt vagyunk az ige körül, ehelyett ők azt mondják, értelmes tevékenységet is lehetne csinálni. Például, ugye mi a számunkban az értelmes tevékenység, ugye lehet pénzt keresni. lehet dolgozni, lehet olyan tevékenységet csinálni, aminek valamilyen látható földi haszna van. A világ szempontjából az, amit teszünk, hogy az Úr Jézusnak hálából teszünk sok mindent, odaadjuk az időnket, vagy az energiánkat, vagy a pénzünket, ez mind pazarlás, ez mind tékozlás. És mi hogy gondolkozunk erről? Van valamennyi érték, amire azt mondjuk, hogy ezt odaadjuk neki, de az már milyen ki, a többit már nem. Azt már mi is úgy gondolnánk, hogy az már mégiscsak tékozlás lenne. Teljeset odaadni valakinek, az egészet. Nagyon érdekes, hogy ezt a kenetet nem lehetett félig felhasználni. Nem lehetett úgy felhasználni, hogy letekerem a tetejét, egy kicsit kemberül, aztán majd a többit visszacsomagolom. Ez nem ilyen edény volt. Ez olyan edény volt, amit csak összetörni és teljesen kiborítani lehetett. Nem lehetett úgy tenni, mint Anániás és Szafíra tette. Valamit adunk, ugye? Mert úgy illik. Mert azért mégiscsak hogy néz az ki, hogy a többiek mind beadják a vagyonukat, eladják a földjüket és beadják a közösbe, mi meg nem adunk semmit. Hát azért már mi is mutassunk valamit. Hát hogy néz az ki a többiek, mit szólnak hozzá, hogy mi, akik vezető tanítványok vagyunk, mondom így idézőjelben, mondogatta Anániás és Szafíra, vagy beszélhetik egymás között, hát adjunk mi is. És megegyeztek abban, hogy azt, amiük van, eladják, de azért nem adják az egészet oda, mert nyilván meg kell tartani valamit, mert hát a rosszabb napokra gondolva, meg ki tudja, mi lesz itt. Meg aztán ki tudja, hogy ez az egész dolog, amiben élünk, ez hosszú távon működik, vagy nem. Tartsunk meg azért biztonság kedvéért valamennyit. De mondjuk azt, hogy odaadtuk az egészet. Mert így nagyobbnak látszunk. Ugye ennek nagyon szomorú következménye lett. Vége lett mind a kettők földi életének emiatt, hogy az Isten dicsőségét akarták ők meglopni. Nagyobbnak látszani, mint amilyenek voltak valójában. És Mária, látjuk, nem ezt teszi. Ő valóban odaadja azt az egészet úgy, ahogy van, és nem gondolkozik szeretetből, hálából. Mi mit adunk és mit nem adunk az Úr Jézusnak, Istennek? Mi az, amit visszatartunk? Mi az, amire azt mondjuk, hogy ez semmiképpen se? Ezt a dolgot soha nem adom oda senkinek. És ez lehet nem feltétlenül anyagi vagy pénzbeli dolog. Lehet a szívünknek egy része. Lehetnek meggyőződéseink, vagy elképzeléseink dolgokról, vagy kapcsolatok, vagy bűnök, amikre azt mondjuk, hogy nem vagyok hajlandó odaadni, mert ez nekem kell, ez az enyém. Ez mindig, amikor valamihez annyira ragaszkodunk, ez mindig az ellenség munkája. Mindig a sátán munkája bennünk azt, hogy ne add oda, tartsd meg magadnak, jogod van hozzá, ez a tied. És ez mindig az ellenségnek a szava. Mindig a sátán szava arra nézve, hogy ne legyen a kapcsolatunk jó és teljes az Úr Jézus Krisztussal. Ne legyen olyan, amilyen lehetne, mert az Úr Jézus mindenét odaadta. És mindent odaad nekünk. Isten az Úr Jézusban, ami szükséges, ami Istenférő életünk éléséhez. De ehhez a mi szívünkben is ott kell lenni annak a szándéknak, hogy én is odaadom, amin van. Nem akarok megtartani semmit magamnak szándékosan. Nem akarom megtartani azokat a dolgokat, amiket odaadhatok, amiket az Úr Jézus kéri tőlem, vagy kér tőlem, hogy adjam oda. Hogyan lehet ezt megérteni? Hát Mária hogy értette ezt? Kérte tőle Jézus? Kérte Jézus, hogy gyere, kenj meg? Nem olvasunk ilyet. Ugyanígy zajlik a mi életünkben is. Az Úr Jézus nem úgy beszél hozzánk, hogy mond egy konkrét mondatot, hogy tedd ezt, és akkor nem tud az ember mit csinálni. Hát ezt mondták, persze, hogy teszem. Nem akarok a gyerekekkel példálozni sokat, de azért példálozok. Mikor könnyebb a gyereknek megcsinálni valamit? Nagyon csak igaz, hogyha azt mondom neki, mosogass el, légy szíves. Vagy nem szólok semmit, vagy nem szól ugye, az anyjuk semmit, hanem ott a sok mosatban is várja, hogy majd valaki elmosogasson. Mikor könnyebb megtenni valamit? Nyilván akkor könnyebb, vagy legalábbis érezhet valaki kényszert rá, hogyha szólnak neki. Ha egyértelműen mondják, hogy ezt csináld meg. Még akkor is megvan a lehetőség, hogy nem érek rá, elindulok lépcsőn föl, mert nekem tanulnom kell. Van ilyen. Hát a tanár urak mindig adják a sok leckét, ugye? Tanulnom kell. És mit csinál olyankor a tehetetlen szülő, vagy a maga tehetetlen szülő is lehet mondani, néző, a gyerek megy fel a lépcsőn, azt elmosogat. Mert ugye hát mit csinál egy szegény szülő, a gyereknek tanulni kell, ő meg ráérve semmi dolga, mármint a szülőnek. Ez is egy lehetőség, ugye? És ugyanígy lehetünk mi is Istennel, hogy Isten van dolgok, amiket konkrétan mond, hogy tedd ezt. A Biblia beszél erről, nagyon sok konkrétumot mond. Tedd ezt, meg ezt. Itt nem olvasunk erről. Mária nem úgy tesz valamit, hogy mondják neki, hogy tegye azt, hanem úgy teszi, hogy nem, hogy nem mondják neki, hanem még teljes mértékben le is szúrják érte. Azok a tanítványok, akikkel szeretett kapcsolatban van, azok bántják azért, amit tesz. Ugyanígy lehetünk mi is. Ugyanígy lehetünk az Úr Jézussal mi is, hogy Isten munkálkodik az ember szívébe az ő szellem által úgy, hogy megszólít valamiben úgy egy hang belülről bennünk, hogy tedd ezt, tedd meg ezt. És ha megteszi az ember, akkor belső békessége van, mert tudja, hogy az Úr Jézusnak tette hálából. Nem azért, mert kényszer. Az Úr Jézus semmit nem kényszerít ránk. Semmit nem kényszerít az emberre. Semmilyen kényszert nem mondja nekünk, hogy neked ezt muszáj megtenni, mert különben kapsz valamilyen büntetést, hogy ezt vagy az lesz. Ez nem az Úr Jézusnak a módszere. Az Úr Jézusnak a módszere a halk hang. Hogy egy halk hang megszólal bennünk. Megszólalhat bennünk, hogy tedd meg ezt. És ha megtesszük, akkor ott van bennünk az a belső békesség, hogy jó tetted, hogy megtetted. Nagyon fontos kérdés ez, hogy halljuk-e mi az Úr Jézusnak a halk hangját, amikor megszólít bennünket egyes kérdésekben, és tudunk-e neki engedelmeskedni, tudjuk-e hálából megtenni azokat, amiket mond nekünk. Akár mi az ára, akár mennyibe kerül, akár mi is az, vagy mérlegelünk. Ugye Mária példájában nagyon látni ezt a példát, ő nem mérlegelt. Ő benne megszólt egy hang, hogy tegye ezt. Nem mérleget, hogy tényleg, hát ez annyira drága, ez mégiscsak azért, ez több a soknál, ezt nem teszem meg. Nem mérlegelt. Olyan jó lenne, ha azokban a dolgokban, ami megszólít bennünket az Úr, és mi sem mérlegelnénk. Nem mérlegelnénk, hogy ez nekem mennyibe kerül, a másiknak mennyibe kerül, akkor hogyan lesz ez, hogyan lesz az, elkezd az ember mindenféle terveket onnantól kezdve tervezni, és ha elkezdünk nagyon gondolkozni ezeken a dolgokon, akkor elérünk odáig, hogy nem fogjuk megtenni azért, mert mindig az ellenség hangja és a saját testünk és gőgünk és önző természetünk hangja is az, hogy ez mások, ezt nem teheted. És addig jó, amíg megtesszük egyből az első hangra, első indításra valamit, hogy ne legyen helye a támadásnak a szívünkben, amikor nem tesszük meg azt, amire Isten indít bennünket. Aztán talán így még egy példa eszembe jutott abban kapcsolatban, hogy az értékével kapcsolatban, hogy most éppen ugye a szerdai Bibliaórán az Ószövetséget tanulmányozva látjuk a sátor felépítését, olvassuk és látjuk, hogy micsoda drága anyagokat raktak bele, tele volt arannyal, a legértékesebb drága kövekkel, a papírruhát olvastuk épp a múlt szerdán, hogy micsoda érték volt maga az a ruha, milyen értékek voltak, a legdrágább dolgok voltak rajta. Istennek nem jó, nem kellett, ami értéktelen. Nem azt mondta, hogy jó lesz oda bármilyen egyszerű WC ajtó mondjuk a bejárathoz, hanem egy nagyon értékes anyagokból összeállított szerkezetet építetett Isten, és nagyon értékes anyagokat épített, a legértékesebb földi anyagokat rakatta bele, mutatva azzal, hogy ő milyen értékes. És ez mutatja, előre mutatva az Úr Jézus értékét is, hogy Isten szemében az Úr Jézus Krisztus a legdrágább ezen a világon. Ezzel csak példázza ebből a sátorba fölhalmozott arannyal, drágakövekkel, Isten csak példázza azt az értéket, ami az ő számára Jézus Krisztusnak az áldozata, és maga Isten értéke, ami számunkra. Ez csak egy ilyen kép nyilván, mert egész más, sokkal értékesebb az a kapcsolat, ami az Úr Jézusban Istennel lehet neki. Megfelelőképpen értékeljük-e? Az árát nézzük-e a dolgoknak, vagy az belső értékét? Sokkal fontosabb az értéket látni. Azt az értéket, ami nincs fedésbe az valaminek a földi árával. Nincs összefüggésbe a kettő. Látjuk ezt az Úr Jézus megnyilvánulásában. Az Úr Jézus mit mond Mária tettére? Ugyanazt mondja, mint a tanítványok. Igazatok van, milyen jó lenne azért, hogyha Mária nem pazarolná itt rám ezt a drága kenetet. Hát eladtuk volna, Júdás, ott a pénz, vidd aztán. Mert másik evangélium megemlíti azt, hogy Júdás volt, aki elsősorban fő volt háborodva, a többiek is, de Júdás volt a fő felháborodós, hogy hát ezben milyen sok mindent meg lehetett volna oldani. Csak aztán megjegyzi ott a Biblia, hogy azért mondta Júdás, mert ő ellopta azt a pénzt, amit a közös kasszába tettek. Az Úr Jézus ezt mondja, hogy szerintem is azért ez túlzás volt. Nem, az Úr Jézus teljesen más van. Az Úr Jézus a valódi értéket látja. Azt az értéket, ami a szívben van, Mária szívében. És azt a cselekedetet, amit Mária tett, megérti, és elmondja, hogy ez az én temetésemre készült. Temetésemre kent meg engem. Arra a temetésre, ami akkor szokás volt, hogy ugye látjuk is később az Úr Jézus halála után, ahogy olvassuk majd itt a Máté evangéliumában, hogy meg akarták kenni az asszonyok még drága kenetekkel az Úr Jézus testét, mikor meghalt. Erre ezt tette Mária, Jézus mondta ezt neki. És elmondja az Úr Jézus, hogy nem azt kell nézni, hogy mit lehet adni a szegényeknek, hiszen szegények mindig lesznek veletek, mondja az Úr Jézus. Nem azt kell nézni, hogy mit adhatnátok a másikéból. Ugye, mert ez is hozzátartozik, hogy a tanítványok nem azért voltak főháborodva, a sajátjukból mennyit adnak, hanem a Máriájéból mit lehetett volna adni. Ez is fontos dolog, hogy ugye ne a másik pénzével gazdálkodjunk mi. Ugye, én is szoktam úgy lenni, hogy valaki meg sok pénz van, azt mondom, hogy hát ebből ő adhatna. Ugye nem az én dolgom ez. Mindenki a sajátjával rendelkezzen, az, ami az övé, amit Isten rábízott. Abból mondja meg azt, hogy odaszánja, vagy nem Istennek. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ennek az asszonynak a tettét, ezt a néma bizonyságtételt, erről mindig beszélni fognak, mikor? Ez lesz a fontos, amit tett az asszony? Azt mondja az igény, az Úr Jézus, nem az a fontos, amit az asszony tett, a fontos, hogy hirdetni fogják az evangéliumot, de mindig, amikor hirdetik, majd el fogják mondani ennek az asszonynak a tettét is. Az evangélium hirdetése a fontos, nem az ember tette, de az Úr Jézus hozzáteszi, hogy el fogják mondani azt is, amit az asszony tett. Annak ellenére, hogy nem szólt egy szót se, nem azért tette, nem azért tette, hogy népszerűvé váljon, nem azért tette, hogy őróla beszéljenek, ennek ellenére mégis így van, hogy beszélünk róla, mai napig is. És mindig, amikor az evangéliumot olvassa valaki, akkor olvassa és hirdeti ennek az asszonynak, Máriának a cselekedetét. Ez a tett tulajdonképpen megmaradt emlékeztetőül, amikor az evangéliumot hirdetik, erről is beszélnek. De nem ezért tette Mária. És milyen jó lenne, ha a mi szívünkben is az Úr Jézusnak a szavai csengenének vissza, amikor valaminek az értékét akarjuk megbecsülni, vagy meglátni, akkor az Úr Jézus értékrendje szerint tudnánk értékelni. Az Úr Jézus értékrendje nem a világnak az értékrendje szabná meg, ami belső meghatározásunkat, hogy minek mennyi az értéke, hanem Istennek az igéje, az Úr Jézus szava lenne a mércéje a mi értékrendünknek. Hiszen ezt adta nekünk Isten, hogy helyreáll az Úr Jézus Krisztusban hitáltal a mi értékrendünk. Helyreállhat a valódi értékrend. Az az értékrend, ami teljesen föl van borulva Isten nélkül. Amiben a legértékesebb a világ, a világi dolgok, a legértékesebbek az anyagi dolgok, és aztán nagyon hátul kullogva szinte értéktelen az, amit Isten ad. A belső, a szívbeli dolgok. Istenek a szava. A mi számunkra pont fordítva lehet. Isten szava, a Biblia a legértékesebb lehet. Mindennél értékesebb lehet a számunkra, és az a jó, ha mindennél értékesebb is. És az mutatja, hogy mi az érték, hogy mi a fontos a számunkra. Nyilván ami fontos, amivel sok időt töltünk, amire sokat költünk, amivel foglalkozunk belsőleg, agyilag, szívvelek, gondolatilag, az a fontos a számunkra. Ahogy ezt mondja az ige, ahol a szívetek, ott van a kincsetek. És fordítva is igaz, ahol a kincsünk, ott van a szívünk. Az Úr Jézus azt mondja, hogy a vele való járásban az értékrend helyreáll. Helyreáll, mint ahogy Máriában is ez az értékrend helyesen működött. Ha a mi értékrendünk helyes, akkor az első mindig az lesz, hogy mit mond Isten, mit mond a Biblia valaminek az értékéről, hogy valami fontos vagy nem. Ezt nagyon sok dologban látjuk a világban, hogy az értékrend az abszolút attól függ, hogy mit ér a földi élet szempontjából. Ha csak ugye egy egyszerű ingatlan dolgot nézünk, ha azt nézi valaki, hogy mennyibe kerül egy ingatlan, akkor mit mondanak ma az ingatlan szakértők, hogy mi számít elsősorban, mi a legfontosabb egy ingatlannál, hogy hol van, igaz? Semmi más. Teljesen mindegy, hogy az milyen, kacsalábon forog, panel, mindegy. Ha olyan helyen van, akkor annak az értéke óriási. De ha kim van mondjuk valahol Gic, ismerik a testvérek, hol van Gic, ugye gondolom, vagy Csokoropátka arra felé, vagy éppen ala Dénes Lajosék laknak a hosszú peresztek, mondja, hogy ott 2-3 millió forintért akkora házakat lehet hatalmas kerttel, teljesen jó működő épületeket venni, mert olyan helyen van, ahova senki nem akar menni. Ugye ez a világ értékre. Lehet, hogy valami nagyon értékes lenne, ha itt lenne Győrben, de mivel ott van, ezért senkit nem érdekel. És pontosan ez, ami a világ értékrendjében a legnagyobb csapda is. Hogy azt akarja elhitetni az emberekkel, hogy valami azért, mert itt van, egy városban, vagy Budapesten, vagy a Rózsadomban, azért az értékes. És ez egy óriási hazugság. Hiszen látjuk, hogy azok az értékek, amik ebben megmutatkoznak, azok ugyanúgy mulandóak és halandóak benne élő ember. Az ember számára egy a fontos, az Isten értékrendje, hogy mit mond Isten a mi életünkről. Hiába a nagy vagyon, hiába nagyon értékes valami, hiába tartja meg valaki magának, azt mondja az Úr Jézus, hogy akárhogy megtartja magának, mit ér vele, hogyha lelke pedig kárt val. Mit ér valakinek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt val, mondja az Úr Jézus. Ez az egyik nagyon fontos tanulság ennek a történetnek, ennek a cselekedetnek. A másik, amiről talán most már nem lesz idő hosszan beszélni, de mégis megemlítem, ami a mi életünket is érinti, hogy ennek az olajnak a külső edény, ez az alabástrom szerence, ez is egy kép, hogy össze kellett törnie. Ahhoz, hogy kiáradjon az a jó illat, az egész helységben, ami az Úr Jézus fején, lábán, testén végigfolyt, ahhoz össze kellett törni ennek az edénynek. Ha benne maradt, ugye, mint ahogy látjuk kozmetikumoknál ma is, hogy egy edény, amiben benne van a kozmetikum, az semmilyen illatot nem áraszt. De ahogy kinyomják belőle, ugye most kinyomják, de akkor föltörték ezt az edényt, akkor a ház megtelt ennek a keretnek az illatával. Ez is az Úr Jézusra utal, hogy az Úr Jézus életének is úgy lett a világ számára hatása, úgy lett az illata az egész világ számára megláthatóvá és megérezhetővé, hogy az Úr Jézus élete összetört. Hogy az a test, az ő egész élete megtöretett a kereszten. Összetört azért, hogy abból származó élet kiállathasson erre a világra. Ahogy az illat szétáradt abban a teremben, úgy az Úr Jézus halálával az élet szétáradhatott az egész világon, minden irányba, időben is, térben is, és minden nép, minden ember felé. A másik dolog, ami ránk utal, hogy a mi életünknek is ugyanígy fontos az összetörése. Amíg valaki megmarad abban a gőgös, önimádó énjében, addig az élete használhatatlan Isten számára. De ha Isten össze tudja törni a mi életünket, amikor beláttuk azt, hogy a sáros fertőben ott dagonyázunk, abban a veremben, abban a verem mélyén valahol lent a sárban, ha ezt meglátta valaki, és ebből Isten ki tudta szabadítani, összetörte az ő belső meggyőződését, énjét, azt a burkot, ami az egész szívünket körülvette, azt a kőszívet, akkor a mi életünkön keresztül is kiáradhat az Úr Jézus élete. Kiáradhat Isten szeretete. Addig használhatatlanok vagyunk Isten számára, amíg benne élünk ebben a posványban. Amíg ebben vagyunk benne, és ebben akarunk élni. Lehet, hogy azt gondoljuk magunkra akkor is, hogy nagyon sikeresek és nagyon használhatók vagyunk, de nem Isten számára. Magunk számára, vagy a magunk környezete számára lehet, hogy emberileg, földi értelemben használhatóak vagyunk, és nagyon okosak, és nagyon sok mindent meg tudjuk tenni, de Isten számára használhatatlanok vagyunk, mert nem ő vezet bennünket, nem tud irányítani bennünket, hanem magunk irányítjuk magunkat, teljesen a rossz értékrenddel, teljesen rossz belső célokkal, meggyőződésekkel. De ha Isten össze tudja törni a mi szívünket, és tud adni egy új szívet az Úr Jézus Krisztusban a hit által, akkor a mi életünk is egy egészen más illatot áraszthat, egészen más, tehát a többi ember számára is. Használhatóvá válunk a többiek számára, azáltal, hogy Isten munkálkodik az életünkön keresztül. Ahogy mondja az ige, látják a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítik a mi mennyei atyánkat. Nem minket, hanem az a mi Istenünket. És befejezésül azt, hogy az Úr Jézus teljesen odaszánta magát, tehetjük mi is. Egy jól ismert igeversen szeretném befejezni, kettővel, a Róma 12:1-2 mondja el azt, aminek a gondolatmenete mentén haladtunk végig a Mária cselekedete kapcsán. De azt olvassuk, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen.